A mi Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön tőled, Urunk, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten vagy. Ámen. Hallgassuk meg, testvérek, Isten hozzánk szóló szavát, ahogyan most az Ószövetségből olvasom Dániel próféta könyvének a 6. fejezetéből az első 24 verset. Dáriusz úgy látta jónak, hogy országa vezetésére 120 kormányzót nevezzen ki. Az egész országban voltak ilyenek. Ezek fölé pedig 3 főkormányzót rendelt, közülük az egyik Dániel volt. A kormányzók nekik adtak számot, hogy a királyt semmi kár ne érje. Ez a Dániel kiemelkedett a főkormányzók és a kormányzók közül, mivel rendkívüli lélek volt benne. Ezért a király őt akarta az egész ország élére állítani. A főkormányzók és a kormányzók igyekeztek ürügyet találni Dániel bevádolására, az ország ügyeinek az intézésében. De semmiféle ürügyet vagy hibát nem tudtak találni, mert megbízható volt. Sem hanyagságot, sem hibát nem lehetett nála találni. Akkor ezek az emberek azt mondták, nem találunk semmiféle ürügyet, hogy bevádolhassuk ezt a Dánielt, ha csak Istenének a törvényével kapcsolatban nem találunk ellene valamit. Akkor ezek a főkormányzók és kormányzók a királyhoz siettek, és ezt mondták neki, Dáriusz király, örökké élj! Azt tanácsolják az ország főkormányzói, és az előjárók, a kormányzók, az udvari emberek és a helytartók, hogy hozzon a király végzést, és adjon ki szigorú rendeletet. Aki 30 napon belül bármiért könyörög, akár Istenhez, akár emberhez, rajtad kívül, ó király, az dobják az oroszlánok vermébe. Most azért add ki, ó király, ezt a rendeletet, és írd alá ezt az iratot, hogy a médek és perzsák megmásíthatatlan törvénye szerint visszavonhatatlan legyen. Ennek megfelelően Dáriusz király aláírta a rendeletet tartalmazó iratot. Amikor Dániel megtudta, hogy alá van írva ez az irat, hazament. Emeleti szobájának ablakai nyitva voltak Jeruzsálem felé, és a napjában 3-szor térden állva imádkozott és magasztalta Istenét, ahogyan azelőtt is szokta. Azok az emberek pedig oda siettek, és ott találták Dánielt, amint Istenéhez könyörgött és esedezett. Akkor a király elé járultak, és azt mondták a király rendeletére hivatkozva. Ó király, nem írtad-e alá azt a rendeletet, hogy aki 30 napon belül bármiért könyörög, akár Istenhez, akár emberhez, rajtad kívül, az dobják az oroszlánok vermébe. A király így válaszolt. De igen, így van, a médek és a perzsák visszavonhatatlan törvénye szerint. Ekkor ők azt mondták a királynak, a zsidó foglyok közül való Dániel semmibe sem vesz téged, ó király, sem azt a rendeletet, amelyet aláírtál, hanem napjában 3-szor könyörög Istenéhez. Amikor a király ezt meghallotta, nagyon elszomorodott, és azon töprengett, hogyan segíthetne Dánielen. Napnyugtáig azon igyekezett, hogy megmentse őt. De azok az emberek újra a királyhoz siettek, és ezt mondták neki, tudnod kell, ó király, hogy a médek és perzsák törvénye szerint nem szabad megmásítani semmiféle rendeletet vagy végzést, amelyet a király elrendelt. Ekkor a király parancsára előhozták Dánielt, és az oroszlánok vermébe dobták. De a király ezt mondta Dánielnek, a te Istened, akit álhatatosan tisztelsz, szabadítson meg téged. Oda vittek egy követ, és a verem szájára tették, a király pedig lepecsételte a gyűrűjével, valamint főrangú embereinek a gyűrűjével, hogy Dániel sorsán ne lehessen változtatni. Azután a király a palotájába ment, és böjtölve töltötte az éjszakát. Nőt sem engedett be magához, és kerülte őt az álom. Hajnalhasadáskor mindjárt fölkelt a király, és sietve odament az oroszlánok verméhez. Amikor odaért a veremhez, szomorú hangon kiáltott Dánielnek. Így szólt Dánielhez a király. Dániel, aki az élő Isten szolgája vagy, a te Istened, akit te álhatatosan tisztelsz, meg tudott-e menteni az oroszlánoktól? Dániel így felelt a királynak. Király, örökké élj! Az én Istenem elküldte angyalát, és az bezárta az oroszlánok száját, úgyhogy nem bántottak engem, mert ő ártatlannak talált engem, és téged sem bántottalak meg, ó király, semmivel. Akkor a király nagyon megörült, és kihúzatta Dánielt a veremből. Ki is húzták Dánielt a veremből, és semmi sérülés nem volt rajta található, mert hitt Istenében. Amen. Áldja meg Isten az ő igéjét, annak hallgatását, szívünk befogadását, megélését. Most imádságban válaszoljunk az ő szavára. Tisztelettel és hódolattal jövünk eléd, mennyei édesatyánk, és Dánielhez hasonlóan mi is szeretnénk magasztalni téged, mint aki a teremtett világ, a világ mindenség és a történelem ura vagy. Urunk, a te uralmadhoz kétség nem férhet. Emberek megpróbálhatják időszakosan letagadni, de az utolsó szó úgyis mindig a tiéd. És Urunk, áldunk téged azért a felismerésért, azért a tudatért, hogy velünk ezt a titkot, ezt megismertetted, hogy mi így gondolhatunk rád, hogy így kereshetünk téged, és áldunk téged azért a csodáért is, hogy nem csak tudunk rólad, és félelemmel és rettegéssel halljuk a te nevedet, hanem arra méltatsz bennünket, hogy saját gyermekeidként tekints ránk. Urunk, most vasárnap van, és az Úr Jézus Krisztus kereszthalálára és feltámadására emlékezünk, ezt ünnepeljük, és ezzel együtt a veled való kapcsolatot ünnepeljük, az, hogy lehetővé vált hozzád menni, hogy lehetővé vált a félelmetes, haragvú Isten helyett egy mennyei édesatyát találni az Úr Jézusért. Legyen tiéd ezért a dicsőség. És Urunk, köszönjük neked, hogy most is ebbe a kegyelembe kapaszkodva te jöhetünk eléd, hogy te hívtál, te indítottál, hogy a mai napon lehetővé tetted számunkra, hogy itt legyünk. Adtál olyan fokú egészséget, hogy eljöhettünk, adtál időt, adtál lehetőséget, adod az igét, adod ezt a helyet, ahol szólhat a te igéd, hogy adtál egy olyan történelmi pillanatot, amikor nem üldöznek bennünket azért, hogy most itt te rólad beszélünk. Urunk, nagyon kérünk téged, hogy hadd becsüljük meg ezt az alkalmat, és szeretnénk valóban eléd jönni. Szeretnénk valóban veled találkozni. És kérünk téged azért, hogy most szakíts el bennünket mindattól, ami egyébként folytonosan zakatol bennünk, vagy ami most is esetleg leköti a figyelmünket, a gondolatainkat. Szakassz el most bennünket a mindennapok gondjától, szakassz el bennünket a félelmeinktől, vagy a csalódottságainktól, nehezteléseinktől, vagy haragtartásunktól, bűneinktől. És Urunk, kérünk, hogy a te szent lelkeddel most tisztítsál meg bennünket. És add azt a vágyat a szívünkbe, hogy veled kapcsolatban akarunk lenni, és ezt a kapcsolatot meg akarjuk élni. Urunk, köszönjük, hogy te mindent megtettél ezért a kapcsolatért, te itt vagy, kérünk, hogy segíts nekünk is megérkezni ide. De hozzád. Amen. Az az igevers, aminek alapján Isten szent lelkét segítségül hívva most szeretném az ő üzenetét hirdetni, ma délelőtt a már felolvasott ige szakaszban található, Dániel könyvének a 6. fejezetéből a 14. verset olvasom újra. Amikor Dániel megtudta, hogy alá van írva ez az irat, hazament. Emeleti szobájának ablakai nyitva voltak Jeruzsálem felé, és ő napjában háromszor térden állva imádkozott, és magasztalta Istenét, ahogyan az előtt is szokta. Amen. Kedves testvérek, hogyha valaki figyelemmel kíséri a naptárt, akkor most már igaz, hogy még kint havat látunk, de a naptár szerint már közeledünk a húsvéthoz is, és tudjuk azt, hogy a húsvétot közvetlenül megelőző időszakot szoktuk a bőti időszakként számon tartani, és múlt héten itt erről a szószékről hangzott el egy nagyon alapos tanítás a bőtről. Mi a bőt, mi nem a bőt. Semmiképpen nem szeretném ezt most megismételni. Csak emlékeztetek rá, hogy valóban sokféle formája van, sokféle gondolat és sokszor téves képzet is kapcsolódik hozzá. Minden esetre annyit szeretnénk mindenképpen hangsúlyozni, hogy a bőt, akármilyen formában gyakoroljuk is, ha valóban a bőtről van szó, akkor ez a kapcsolatról szól. Az élő Istennel való kapcsolatról. És bár ez az ige szakasz, amelyet felolvastam, nem kifejezetten a bőtről szóló tanítás, nem a bőtről van itt most szó, hanem egy izgalmas, fordulatos történet, egy hithős, egy bibliai hős életének egy nagyon, nagyon izgalmas, fordulatos időszakát látjuk itt most megörökítve, és tényleg filmbe illő a fordulatokkal és magával a feszültségével. Nem kifejezetten egy bőtről szóló tanítás. De azért választottam mégis ezt a szakaszt ma délelőttre, mert számomra ez a szakasz a Bibliában a kapcsolatról szól. Az Istennel való kapcsolatról szól. És hogyha egy címet kéne adni ennek a mai igehirdetésnek, akkor valószínűleg ezt a címet adnám neki, hogy drága kapcsolat. miért drága kapcsolat, hát több okból is, és remélem, hogy az ige hirdetés végére több oldalról is látni fogjuk majd, hogy miért drága az Istennel való kapcsolatunk. Dániel lesz, aki ebben vezet bennünket, és az ő életének ezt a szakaszát kísérjük egy kicsit figyelemmel. Az egyik kedvenc könyvem egyébként a Bibliában Dániel prófétának a könyve, mert nagyon bele tudom képzelni magam a helyzetébe. Már gyermekként is, amikor hittanórán először hallottam róla, el tudtam képzelni azt a szituációt, amely őt megtalálta, mert gyerekkoromban mindig nagyon sok minden miatt aggódtam és féltem, és mindig különböző természeti katasztrófáktól, vagy balesetektől, vagy sok mindentől féltem, és mindig ott volt a fejemben, mikor a szüleim egy hosszabb útra elmentek, hogy vajon hazajönnek-e, vajon épségbe jönnek-e haza, miért nincsenek már itthon. Szóval sok aggodalmaskodás miatt én el tudtam képzelni ezt a szituációt, amelyben Dánielék kerültek. Hát ő nem autóból esettől féltette a szüleit, és nem természeti katasztrófák miatt kellett aggódnia, hanem egy sokkal valóságosabb és sokkal kézzelfoghatóbb tragédiának volt ő a szemtanúja. Egy olyan időben élt, egy kicsiny kis ország fővárosában, amely nagyon, nagyon viharos időszak volt a történelemben. Egy hatalmas világbirodalom, az új babiloni birodalom felemelkedésének az időszaka volt ez. Élén egy nagyon agilis, rátermett és céltudatos, nagyratörő vezetővel, királlyal, akit Nabukadnezárnak hívtak. És ez a király miután megszervezi a maga birodalmát, és föláll egy hatalmas ütőképes hadsereg, elindul a maga terjeszkedő útjára, és sorban hullanak el a kisebb népek előtte, és menthetetlenül elérkezik az a pillanat is, amikor már a Júda országát támadja, és persze maga az ország nagyon hamar a kezére kerül, az utolsó bástya, maga a főváros, Jeruzsálem, ősiesen küzd, és tartják magukat, de aránytalan maga a küzdelem. És hát ez is az ellenségnek a kezére kerül. Nem ez most az ige hirdetésünknek a témája, de egyetlen szóra azért mégis megállnék itt, hogy lehetséges ez, mikor Izrael népére úgy gondolunk, mikor az Ószövetséget olvasjuk, hogy Isten választott népe. Hogyha ők valóban Isten választott népe, akkor teljesen jogosan várhatnánk azt, hogy hát Isten nem harcol az ő népéért. Vagy ha harcol, akkor ez egy gyenge Isten is. Már túl erős neki ez a Nabukadnezár, vagy túl erős neki a babiloni birodalom, mégis felülkerekedik rajta. Hosszú-hosszú részeken, sőt könyveken keresztül olvasunk arról a Szentírásban, hogy hogyan jutott el az Isten népe, az Isten választott népe erre a pontra, amikor végül is be kell, hogy hódoljon egy idegen uralomnak, hosszú Isten tagadás és bálványimádással töltött évszázadok előzik ezt meg, és újra és újra szólnak Isten prófétái az Úr küldetésében, de valakit megvernek, valakit megölnek, valakit kigúnyolnak, és hát az Istennek hátat fordító népnek nem marad más, mint az ítélet. És Isten ezt az ítéletet tulajdonképpen józanításnak, megtisztításnak és a kapcsolat újraépítésének szánja hosszú távon. Most erről nem tudok többet beszélni, de ebben a történelmi pillanatban él Dániel. És Dániel egy olyan valaki, aki személyesen ragaszkodik Istenhez, aki egy istenfélő családból is származik, sőt, nevében is hordja Istennek a nevét, ez jelenti az ő neve, hogy Isten az én bírám. Tehát a szülei is, akik nevelték Dánielt, amikor megszületett, így nevezték el, Istenről nevezték el, egy istenfélő családba kellett, hogy ő szülessen. És istenfélő emberként élte az életét, és mégis ennek ellenére adott maga a szituáció, jön a történelmi vihar, ami mindent elsodor, és vele együtt úgy tűnik, hogy Dániel is elsodródik. Az ellenség nem csak betör a városba, és nem csak átveszi az uralmat, hanem ott kegyetlen módon az előjárókat meggyilkolják, és a népet, tulajdonképpen mindenkit, aki használható valamire, deportálják. Úgyhogy sok száz kilométeres utazás következik, és kitelepítés, és egy teljesen új helyzetben való meggyökerezés. Isten olyan helyre viszi őket, ahol sem ismerős, sem szövetséges, idegen nyelv, idegen kultúra, egy új világ érkezik el az ő számukra. Nagy kérdés az, hogy hát a hívő ember hogyan viselkedhet ebben a helyzetben. Ha már megtörténik a baj, akkor vajon van-e folytatás ennek az életnek hívő emberként? Mert ugye sokan lehet, hogy csalódnának, és azt mondanák, hogy na ennyit ér az én Istenem, ennyit ért az én hitem, ilyen tragédiák, ilyen megrázkódtatások történnek, akkor keressünk most valami más reménységet. De ebben a helyzetben Dániel óriási példaképként áll előttünk, aki nem azt mondja, hogy keresünk akkor más reménységet, hanem neki megmarad a reménysége. Olyan körülmények között, amikor mások talán meginognak, vagy új istenek után néznének. Dánielnek megmarad a maga reménysége, és megmarad a maga hite, ami hát áthatja az ő egész életét. És mi is ez a reménység? Tulajdonképpen azt mondhatom, hogy Dánielnek van Bibliája. Annak ellenére, hogy ő az Ószövetségben él, és hogy az Ószövetség még nem zárult le csomó irat, többek között például Dániel könyve is még ezután fog keletkezni. A fogság idején és a fogság után is keletkezik az Ószövetségnek egy jó része. Ennek ellenére az addigi ószövetségi iratok, azok nyilván megvannak már. Akkor is, hogyha az nem könyvbe rendezve érhető el egy kötetben kiadva, akkor is biztos vagyok benne, hogy az Isten népe számon tartja ezt. És főleg Dániel, aki egy istenfélő ember, ismeri és szereti az Isten igéjét, és abból meríti a maga reménységét. Hát miféle reménység maradt ennek a szegény Dánielnek ebben a nehéz helyzetben? Nagyon nagyra törő ez a reménység, és nagyon konkrét is. Dániel sziklaszilárdan bízik abban, hogy ez a fogság, amiben most ő ide belecsöppent, és nem csak ő, hanem maga a választott nép is, nem ez az utolsó stádium. Ez nem egy végleges állomás az Isten népe életében, hanem ez a fogság, ez csak egy időszakos dolog. És a fogságot és a pillanatnyi szenvedést majd hazatérés és újjászületés fogja majd követni. Erre nézve vannak konkrét ígéretei Istennek, sok egyébként, de most arra gondoltam, csak egyet olvasok Ézsaiás proféta könyvéből. A 49. fejezetben olvasunk az Úr szolgájáról. Valakiről, akit így emleget a Szentírás, hogy az Úr szolgája. Valaki olyan, ő egy olyan személy, akiről így profétált annak idején Ézsaiás. Királyok kelnek föl, ha meglátnak, és fejedelmek borulnak le az Úrért, aki hűséges hozzád, Izrael szentjéért, aki kiválasztott téged. Ezt mondja az Úr, a kegyelem idején meghallgatlak, a szabadulás napján megsegítlek. Megőrizlek és megajándékozom általad szövetségemmel népemet, hogy te állítsd helyre az országot, és oszd szét az elpusztult örökséget. Mondd a foglyoknak, jöjjenek ki, a sötétségben levőknek, jöjjenek a napvilágra. Ez az Úr szolgája. Ez az ő küldetése, ez az ő üzenete. Hát ki lehet az Úrnak a szolgája? Mi most már tudjuk, hogy kiről van itt szó. Arról, akit az egész ószövetségi nép messiásként vár, mi pedig emberré lett Isten fiaként ismerünk. Dánielnek az a reménysége, hogy Istennek lesz egy szabadító aktusa. Lesz majd egy személy, aki a szabadítást elhozza, hogy ez mikor, pontosan milyen formában fog megtörténni, nem tudjuk. De nagyon világosan beszél erről az Isten kijelentett igéje, hogy a foglyoknak szabadulást hirdet, a sötétségben ülőknek napvilágot hoz ez a személy. Nem tudja még, hogy hogyan fog ez megtörténni, de a reménységével kapaszkodik bele. És nem, elsősorban nem Ézsaiás prófétát hallja itt. Nem régi költők vagy régi írók szép örökségét hordozza, hanem egy beszélő Istennek a kijelentett igéjére tekint. Ez tehát Dánielnek a reménysége. És ő itt tekint Istenre, hogy ő itt is Úr. A történelem most is a kezében van. A világ vett egy fordulatot, de az az Isten, aki a kezében tartja a világot, az maradt ugyanaz, aki eddig volt. Hát milyen is Dánielnek a reménysége? Őneki van egy élő reménysége, ennek a megítélése pedig hát nagyon különböző, és egyáltalán nem egyértelmű. Talán az egyik legkézenfekvőbb reakció az ő reménységére az, hogy hát ez bolondság, Dániel, te bolond ember vagy, hogyha ebben bízol. Az ókorban nagyon jellemző volt ez a úgynevezett territoriális jellegű gondolkodás, hogy minden területnek, minden országnak megvan a maga istene. És megvan Kánaánnak és az ottani júdai államnak az istene, nyilván őt ismerik a Biblia lapjaiból, És megvan Babilonnak is a maga istene, mint ahogy megvan az összes népnek a maga istene, akit szolgál, akit tisztel. És minden isten úr a maga területén. Így gondolkodik az ókori ember. Mi történik akkor, hogyha az egyik nép leigázza a másikat? Hát annak a jele lehet ez csupán, hogy az egyik isten erősebb a másiknál. Látjuk ezt például akkor, amikor a filiszteusok győznek Izrael fölött egy háborúban, és amikor megszerzik a szövetség ládáját, akkor azt ünnepélyesen hazaviszik, és a maguk istenének Dágonnak a templomába teszik, mint egy harci zsákmányt. Dágon fölötte magasodik, és az úr ládája pedig ott van Dágonnak a lábánál. Ez ókori gondolkodásmód. Minden népnek, minden területnek megvan a maga istene, és az egyik nép győzni tud a másik fölött, ez csak azért lehet, mert az egyik isten erősebbnek bizonyult a másiknál. Nem akarok sok szót vesztegetni a sámuelei történetre most ezen a ponton, de ott nyilván Isten nem hagyja ezt a kérdést ennyiben, és aztán végül is Dágonnak, magának a szobornak le kell borulnia az úr ládája előtt, és aztán maga az egész történet beszél arról, hogy Isten az élő Isten, és uralkodik a báványok fölött is. De az ókori ember így gondolkodik, hogy minden területnek, minden országnak saját istene van. Dániel, nem veszed észre, hogy te már nem Jeruzsálemben vagy? Nem veszed észre, hogy egy bukott népnek a fia vagy? Nem veszed észre, hogy a te istened nem tudod segíteni? Micsoda bolondság ez a reménység? Miben reménykedsz még, Dániel? És egy másik fajta hozzáállás lehet Dániel reménységéhez, és ezt látjuk majd a későbbiekben is erősen kirajzolódni. Nem csak bolondság, hanem botrány is Dánielnek a reménysége. Dániel, ahogyan éli a mindennapjait a babiloni birodalomban, igazából azt mondhatjuk, hogy minta állampolgár. Becsületességben, őszintességben, hűségben példaképe lehet bárkinek. Föl is figyelnek egyébként az idegen uralkodók, nem csak Nabukadnezár, hanem az utódai is Dánielnek a kvalitásaira, és mindenki használni akarja őt. És mindenki valamilyen módon az államigazgatásba bevonja őt, mert a maga hűsége és megbízhatósága, kombinálva a rátermettségével és átlátó képességével, bölcsességével és az Istentől kapott ajándékaival, ez valami olyan ritka kincs volt, amit nem lehetett csak úgy elszalasztani. Igazi babiloni tehát, egy igazi államférfi, aki bárhogyha igaz, hogy most ebbe a helyzetbe került, és egy idegen nép uralkodik rajta, elfogadja az Isten kezéből ezt a helyzetet, és ahogyan Jeremiás próféta annak idején buzdította a fogságban levőket, munkálkodik ő is annak a népnek a jólétén, ahova Isten vezette őt. Egy igazi babiloni tehát. De miközben Dániel igazi babiloni, azt mondhatjuk, hogy mégsem babiloni. Egy helyen így olvastam, és nagyon tetszett ez a megfogalmazás. Dániel tudja, hogy az emberiség jövőjét nem az a hatalmas város fogja meghatározni, amelyet felépített Nabukadnezár, hanem az a város, amelyet lerombolt. Jeruzsálem. Erről olvasunk, hogy amikor Dániel megéli a maga hitéletét, és ez nem alkalmankénti, hanem egy állandó dolog, ezt majd látni fogjuk nem sokára, akkor Dániel Jeruzsálem felé fordul, kinyitja az ablakait, és Jeruzsálemre gondol. Miért pont Jeruzsálemre? Hát azért, mert tudja azt, hogy Isten ott akar valami nagy dolgot cselekedni. Egy csomó ígéret kötődik az ígéret földjéhez, egy csomó ígéret kötődik az Úr szolgájához, aki majd szabadítást hoz, és valamilyen módon ott nagy megváltás fog majd történni. Eddig még nem történt meg, de előre néz a jövőben. Ott Isten valami nagy dolgot fog majd cselekedni, és rááll ezekre az ígéretekre. Jeruzsálem most éppen egy romhalmaz. Bolond ember az, aki ebbe veti a reménységét. Mit lehet várni Jeruzsálemtől? De Dániel, aki az élő Istenbe kapaszkodik a maga reménységével, azt látja, hogy lesz itt hazatérés, lesz itt építkezés, lesz újjászületés, és lesz jövő. És Isten valami nagyon nagy csodát készít el az ön népe számára. Dániel reménységét tehát meg lehet ítélni, lehet bolondságnak mondani, lehet botránynak mondani, és miközben ezeket a szavakat hangoztatjuk, a közben új szövetséget ismerő emberek lehet, hogy gyorsan kapcsolnak is, hogy nem is annyira letűnt kor ez, mert hogy az új szövetség idején valami egészen hasonlóról beszél Pál apostol, ami aztán kiderül, hogy nem is csak az új szövetség idején, hanem a mi időnkben is nagyon aktuális. Pál ezt mondja, a megfeszített Krisztust hirdetjük, aki a zsidóknak megütközés, a pogányoknak pedig bolondság. Megütközés és bolondság. Zsidóknak megütközés, mert azt mondják, hogy hát hogyan lehetne messiás, hogyha meghalt. Az Úr által megígért szabadító, az nem fog meghalni. Az győzelemre vezeti a maga népét, mondja egy igazi hitű zsidó ember. Pogányok azt mondják, hogy bolondság. Azt mondja a pogány ember, hogy ha Isten, akkor miért lenne emberré? Hát ez egy megaláztatás az Isten számára. Bolond, aki ilyet beszél. És Pál közben azt mondja, hogy a megfeszített Krisztust hirdetjük, aki a zsidóknak megütközés, a pogányoknak pedig bolondság. De hozzáteszi azt is, hogy nekünk pedig az Isten ereje. Ma is, amikor valaki Krisztusról beszél, akkor hasonló megítélése számíthat. Igazából a korszellem soha nem kedvezett ennek a fajta reménységnek. Ma, amikor egy felvilágosult korban élünk, akkor nagyon könnyen megkapjuk ezt, hogy bolondság. Bolondság a mi reménységünk. És ez ne gondoljuk, hogy csak nem tudom, egyetemi katedrákon hangzik ez el. Én ezzel nagyon gyakran találkozom, még a hittanórán is. Mert beszélgetünk bibliai történetekről, és nagyon sokszor már eleve érzem azt, hogy egy ellenséges, feszült hangulatba lépek be abba a terembe, és mikor előveszem a témát, akkor ott valami ellenséges hangulat lengi körül az egészet. Nem lenne ez egy ellenséges hangulat, hogyha úgy kezelnénk, hogy igen, akkor most meghallgatunk egy régi mesét, és aztán utána megyünk tovább, mintha mi se történne. Hozzászoktunk ehhez, Walt Disney filmeket is ismerünk. Lehet csodálatos dolgokról beszélni, hamupipőkéről és csipkerózsikáról, de amikor úgy beszélünk a bibliai történetekről, hogy hiszük, hogy ha csodás elemeket is tartalmaz, akkor is Istennek van hatalma csodát tenni, és megtörténhettek ezek az esetek, akkor rögtön bolondság és őrültség lesz az, amiről beszélünk. Persze, majd biztos így történt. És óriási témák és örökzölt témák ezek, hogy hát miért nem történhetett így. És sokszor érzem ezt, hogy bolond vagyok. Bolond vagyok, amikor erről beszélek. Az az ember, aki a világban úgy éli az életét, hogy csak a látható létezik, és csak az a fontos, amit meg tudok fogni, vagy meg tudok számolni, az természetes módon viszonyog mindentől, ami nem látható. Vagy ami látszólag nem követi ennek a világnak a szabályait. Az a kérdés, hogy mi a kiinduló pontunk. Ha én abból indulok ki, hogy ez a világ magától létrejött, egy szerencse vagy szerencsétlenség, akkor valóban bolond, aki ennél többről beszél. De ha abból indulok ki, hogy ez a világ egy értelmes teremtőnek az alkotása, és céllal jött létre, akkor mindjárt értelmet nyerhetnek a csodák. Bolondság. A korszellem soha nem kedvezett annak, hogy a mi hitünk, a mi reménységünk az egy bevett dolog legyen. És hadd mondjam azt, hogy nem csak bolondság, hanem botránkozás is a mi reménységünk. Botránkozás, mert Jézus botrányt okoz. Ez lehet, hogy egy eretnek gondolatnak tűnik első hallásra, mert Jézus a szeretetet hozzá el, meg békességet, de mégis, aki a Bibliát ismeri, és Jézusnak a tanításait is ismeri, tudja azt, hogy Jézus botránkozást okoz. Mégpedig azért, és erre a mai ember nagyon kényes, azért, mert Jézus kizárólagos. Így olvasuk ezt, egy bizonyos könyvben tetszik ez a megfogalmazás, nagyon jól szedi össze több helyről Jézusnak a tanításait. Jézus tanítványainak azt kell hirdetniük, hogy ő a jó pásztor, akik előtte jöttek, azok tolvajok és rablók. Hogy egyedül ő az út, az igazság és az élet. Hogy egyedül ő az üdvözítő, és minden más ember megváltásra szorul. Hogy egyedül ő a jó orvos, a többi ember mind beteg, és ő rá van szüksége. Mind-mind Jézus egy-egy tanítása, ami egy tagmondatban található. És most igehelyekkel nem akarom választani a testvéreket, de érdemes lenne egyszer ilyen szemmel leülni és a Bibliát olvasni, mit mond Jézus magáról, milyen botrányos gondolatai vannak Jézusnak, milyen kijelentései vannak, ami nem egyeztethető össze a korszellemmel. Miért tűnik ez botrányosnak? Azért, mert egy olyan korban élünk, amikor mindenki óvakodik a kizárólagosságtól. Nem tények vannak, hanem vélemények vannak. Én így gondolom. Ez az én reménységem, ez az én hitem. Te mit gondolsz? Beszélj a te hitedről és a te reménységedről. És nekem ez a valóság, neked az a valóság. egy ilyen világban élünk, és amikor Jézus kizárólagosan beszél saját magáról, és azt mondja, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az atyához, csak is én általam, akkor ez botrány. Amikor azt mondja, hogy én vagyok az orvos, és mindenki más beteg, és megváltásra szorul, akkor ez botrány. Dánielnek megvan a maga reménysége az élő Istenben, és ez a reménység valakinek bolondság, valakinek botrány, Dánielnek az Isten ereje. És erre hívja föl Isten a mai napon is a mi figyelmünket, hogy lehet, hogy Jézus politikailag nem korrekt és botrányos, lehet, hogy nem divatos és bolondságnak tűnik ő benne bízni, de aki erre ráteszi a maga életét, az meg fogja tapasztalni, hogy ő az Istennek az ereje. Milyen Dánielnek ez a kapcsolata Istennel? Azt látjuk a következő vonása, hogy ez egy álhatatos kapcsolat. Azt látjuk, hogy rendszeresen imádkozik az Istenhez, sőt napjában háromszor. Nagyon nagy dolog az, hogyha az ember kapcsolatban lehet az Istennel. Nagy dolog az, hogyha a gondolataim között ott van. Vajon milyen áldozatokat vagyok képes meghozni azért, hogy ez a kapcsolat ez valóban működjön, hogy ez egy élő kapcsolat legyen. Mert különbség van a között, hogy én valaminek az ismerésére, felismerésére eljutottam, valamilyen véleményen vagyok, lennie kell egy Istennek, egy felsőbb létezőnek, lennie kell valakinek, aki irányítja az életemet, és egy egészen más dolog, hogyha azt mondom, hogy én kapcsolatban vagyok ezzel az illetővel, hogy én ismerem őt, hogy hallom a hangját, hogy keresem az alkalmat, amikor megszólíthatom. Dániel nem érte be ezzel a tudattal, hogy igen, meghódítottak bennünket, de tudom, hogy a király fölött is van egy még nagyobb király. Egy Isten, aki majd egyszer hazavisz bennünket. Maga a tudat is boldogító lehetne Dánielnek, de nem éri be ennyivel. Ez abban a pillanatban elég sovány vigasz lenne Dánielnek, hanem ő teljes lényével bele akar kapaszkodni ebbe a reménységbe. És azt mondja, hogy én keresem ezt az Istent. Én áldozok azért, hogy ezzel az Istennel kapcsolatban legyek. Napi háromszori ima. Hogy a Dánielnek a mindennapjét elnézzük, ugyan napló bejegyzéseit nem ismerjük, nem maradt fönt, hogy mivel töltötte egy-egy napját, de egy világbirodalom egyik fő kormányzója. Ugye sok-sok tartomány, mindegyik maga kormányzó, mindegyik a maga kormányzója uralma alatt, és az egész nagy birodalomnak három főkormányzója van, ezek közül egyik Dániel. És valahogy valami olyan minőségben végzi a maga munkáját, és olyan hűséggel, hogy a másik kettő közül is kiemelkedik, és ami aztán később szemet szúr a többieknek, hogy a király még a főkormányzók fölé is őt akarja helyezni. Hát sejthetjük, hogy nagyon sok szabad ideje nem lehetett Dánielnek. Hogyha ő hűségesen, becsületesen végezte a maga munkáját, mert pedig tudjuk, hogy ez így volt, pont ezért nem találtak fogást rajta, akkor Dániel egy nagyon-nagyon elfoglalt ember lehetett. Azt hiszem, hogy mindig lehetne erre hivatkozni, hogy bocsánat, nem érek rá. Szívesen töltenék időt az Istennel, de elnézést, nekem ennek a nagy birodalomnak a gondjaival kell foglalkoznom. És miközben ezt mondom, aközben saját magamról beszélek igazából. Eszembe jut az elmúlt néhány hetem, és tudom azt, hogy hát sok különböző okból kifolyólag nagyon nagy időhiányba szenvedtem, és soha semmire nem volt időm, és meg is nyugodtam ezzel. És mindig volt mire hivatkozni. Istenem, bocsánat, most nem érek rá imádkozni, most szaladni kell, nem fogok odaérni. Este nagyon fáradt vagyok. A feleségem nagyon ismeri ezt a mondatot, hogy bocsánat, csak egy pillanatra kinyújtom a derekamat, és majd mindjárt folytatom a dolgaimat. Na, ez a nap utolsó mondata, mert hogy az ember elalszik közben. És igazából meg tudom nyugtatni a lelkiismeretemet, persze, elfoglalt voltam, és sok dolgom volt, sok ügyben kellett intézkedni, meg szaladgálni. Persze ez kimeríti az embert. De hol van az én időbeosztásom, mondjuk Dánielnek az időbeosztásához, Dániel időbeosztásához? Tényleg nincs időm? Vagy csak nem jól fogom meg az időt? Tényleg nincs időm? Vagy csak nem arra fordítom az időmet, amire igazából az alkalmas lenne? Dánielnek egy rendszeres kapcsolata van Istennel, napi háromszori ima. Amikor azt olvasjuk, hogy ő letérdel, könyörög az Istenhez és magasztalja az Istent. Magyar, ez azt jelenti, hogy ez valóban egy Istenre való odafigyelést jelent. Ez nem csak azt jelenti, hogy egy gyors cetli átadásra kerül sor, hogy Istenem, fölírtam a mai kéréseimet, és légy szíves erre a négy dologra legyél tekintettel, amikor kormányzod a világot, mert ez most nekem nagyon fontos. és aztán szaladok tovább, hanem ez valami olyan kapcsolat, ami biztos, hogy az idő múlásával kellett, hogy járjon. Figyelem az Istenre. Kicsoda az Isten? Gondolkodom rajta. Elmélkedem azon, hogy kicsoda ő, milyen ő, mit tudhatok róla az igéjében, miket jelentett ki magáról. Milyen ez a személy? És Dániel ezen csodálkozik, és rá ámul, és magasztalja az Istent. Aztán pedig elmondja nyilván a maga kéréseit is. És mindig ott van a kérések között nem csak az, hogy jaj Istenem, most olyan nehéz tárgyalásaim lesznek a mai napon, hogy légy szíves, ebben nagyon segíts, hanem Jeruzsálem felé tekint az ő imádságában is, és hordozza ennek a népnek a reménységét. És azt mondja, hogy Istenem, mikor jön el a te szabadításod? Várunk, epekedünk a te szabadításod után. Várjuk Izraelnek a megújítását, várjuk a hazatérést. Könyörülj meg a te népedem. Hát ez jellemzi Dánielnek az Istenre való figyelését. Egy olyan kapcsolat, amit ápol. Van egy csomó olyan kapcsolatunk, ami van, de aztán még sincs, mert nem ápoljuk. Körülbelül egy éve volt, vagy lehet, hogy még nem volt egy éve a 20 éves osztálytalálkozónk. És amikor elmentem erre a találkozóra, akkor egymás szemében néztünk emberekkel, és volt, aki mellett elmentem, és nem ismertem meg. Aztán utána, amikor már így bemutattak minket egymásnak, meg közelebbről szemügyre vettük egymást, akkor természetesen mindenkit megismertem, mindenkivel jó volt kezet fogni, jó volt a szemébe nézni, jó volt meghallgatni, hogy mi minden történt az elmúlt hosszú időszakban. Kapcsolatban vagyunk egymással, de mégis egy kapcsolaton belül előfordulhat, hogy már nem ismerem meg a másikat. Miért? Hát mert nem ápoljuk azt a kapcsolatot. És amikor találkoztunk, akkor nagyon jó volt együtt lenni. És elhatároztuk, hogy hát nem fogunk 20 évet várni, hanem mostantól, innentől kezdve intenzív kapcsolatban leszünk egymással. És képbe leszünk egymással, és időnként találkozunk, na persze azóta nem történt semmi, és ugyanúgy nem vagyunk kapcsolatban egymással. Tehát van valamiféle kapcsolat, összetartozunk valamilyen módon, az életünk egy szakaszában nagyon szorosan ott voltunk egymás mellett, de mostanra ennek semmi nyoma az életünkben. Az életem teljesen ugyanúgy zajlik, mint hogyha ezeket az embereket soha nem is ismertem volna. Na, az Istennel való kapcsolatunk az nem egyfajta ismerettség, hanem egy élő kapcsolat, és Dánieltől ezt tanulhatjuk meg. Napi háromszori ráfigyelés az Istenre. Amikor tényleg odaszállom az időmet, az energiámat, és az Istené vagyok. És aztán még egy vonása az ő Istennel való kapcsolatának, egyfajta integritás, egyfajta egységesség jellemzi őt, hogy nem különül el a hit és a magánélet, hanem ez a kettő az egy egész. Hogy Dániel úgy éli az életét a mindennapokban, úgy hozza meg a döntéseit, úgy tárgyal, úgy intézi az időbeosztását, hogy abban ott van az az Istennek való hűség, amilyen kapcsolatban ő él. Ezért aztán, amikor elkezdenek áskálódni ellene az irigyei, és igyekeznek valami kifogást találni, hogy miért kéne meneszteni ezt a Dánielt, akkor aztán hiába kutakodnak akármerre, nem találnak semmi felhozható érvet ellene. Ez pedig azért van, mert Dániel egységességben él, egy egész ember, megvan az Istennel való kapcsolata, és minden másnak ott van a helye ebben a kapcsolatban. Nincsen hitbeli kérdés, meg mindennapi kérdés. Csak hitbeli kérdés van Dániel részére. És ezt látjuk, hogy ez egy olyan kapcsolat, aminek ára van, és Dániel megfizeti az árát. És miért is most beszélünk erről? Azért, mert ugye, hogyha többen elhatároztuk, hogy fogunk böjtölni, akkor ez az, amire érdemes odafigyelni, hogy árat fizetek azért, hogy kapcsolatban legyek az Istennel. A böjt elsősorban nem arról szól, hogy mit eszem, vagy mit nem eszem, vagy mit csinálok, vagy mit nem csinálok. A böjt erről szól, hogy könyörgöm az Istennek azért, és minden tőlem tehetőt megteszek azért, hogy legyen tiszta szemem, amivel láthatom őt, tiszta fülem, amivel figyelek rá, és legyen egy olyan szívbeli vágyam, hogy én élni akarok ebben a kapcsolatban. Azt gondolom, hogy minden az Istennel való kapcsolatunkat támadja. Dánielnél ez nagyon látványos. Ugye, amikor valami kifogást keresnek ellene, rögtön az Istennel való kapcsolatot támadják. Úgy is fog imádkozni. Hozzunk valami olyan törvényt, hogy ezt ő ne tehesse. És aztán ez mindjárt egy nagyon jó alibi lesz. Hadd jegyezzem meg, hogy ez egy nagyon ördögi gondolat. Látszólag egy emberi aljas dolog, és számításból történik mindez, de egy tipikusan ördögi gondolat. Az ördög mindig az Istennel való kapcsolatunkat támadja. És ez így van a kezdet kezdetétől fogva. Ugye az édenkerti bűneset is erről szól. Kapcsolat megszakad az Istennel. És onnantól kezdve is mindig minden törekvés az ördögnek ez ellen irányul. Ne legyél kapcsolatban az élő Istennel. A kezdet kezdetén lehet, hogy azt mondja, hogy tényleg azt gondolod, hogy ilyen csodálatos dolgok történnek. Nehogy már elhiggyél minden mendemondát és mesét. Aztán, amikor az ember kezd ezeken túllépni, akkor meg jönnek a gyanakvások, hogy hát ha tényleg létezik ez az Isten, akkor ő szóba fog velem állni. Akkor ez biztos egy félelmetes Isten. Akkor nekem itt inkább menekülnöm kellene előle, nem keresni őt. És egyik gyanakvás jön a másik után, és valahogy az ördög mindig megtalálja azt a pontot, ahol legjobban lehet támadni az Istennel való kapcsolatot, vagy legjobban benne lehet tartani bennünket a tőle való félelemben, vagy tőle való menekülésben. Az ördög mindig a kapcsolatot támadja. És hogyha valaki esetleg már évtizedek óta hívő ember, és valóban személyes ismerettségbe került ezzel az Istennel, ő sem mentes az ördög munkálkodásától. Mert az ördög továbbra is mindig a kapcsolatot fogja támadni. És figyeljük meg, hogy mikor csörög a telefon, figyeljük meg, hogy mikor jutnak eszünkbe a halaszthatatlan dolgok, mikor vagyunk nagyon fáradtak, és mikor alszunk el az olvasás közben, vagy az imádkozás közben, hány befejezett vagy befejezetlen imádságunk van, mi az aránya kettő között. Figyeljük meg, hogy az ördög mindig a kapcsolatot támadja. Ez mindig így volt, és mindig így lesz. Dániel hajlandó árat fizetni ezért a kapcsolatért. És nem csak az idejéből szán, hanem akár az életét is hajlandó odaadni ezért. Testvérek, itt ebben az időszakban, a húsvétre való készülődésben nekünk is szól Istennek a kérdés, hogy mit vagyunk hajlandók feláldozni a vele való kapcsolatért. A kapcsolatot ápolni kell. Az nem csak egy tudatot az agyunk hátsó részében, hogy igen, létezik Isten, akkor vagyok vele kapcsolatban, hogyha ápoljuk ezt a kapcsolatot. Az ördög mindig a kapcsolatot támadja. Hogyan védekezek? Miről vagyok hajlandó lemondani? Mi az, amivel az időmet töltöm? Valóban tényleg annyira fontos minden műsort megnézni, amit elterveztem? Valóban tényleg minden honlapot végig kell böngészni, ami eszembe jut? Valóban annyira fontos, hogy ennyire túlzsúfoljam a napjaimat? Tényleg el kell intézni mindent és belepréselni abba az egy napba? Dániel áldozatot hoz. És mivel sokfélék vagyunk, és sokféle életünk van, senkit nem szeretnék kritizálni. Én beszéltem olyan ember, aki elmondja, hogy értsen meg, nincs lehetőség arra, hogy ő az Istennel időt töltsön. Mert annyira rohan, és annyira fáradt, és keveset alszik, és megértem. És mindenkit megértek, aki azt mondja, hogy erején felül van terhelve. De azt nem hiszem el, hogy Isten naponta 10 percet valahol ne készítene el. Azt tudom inkább elképzelni, hogy valahogy nem ismerjük fel azokat az alkalmakat, amikor tényleg az Istennel tudnánk koncentráltan együtt lenni. Dániel hajlandó áldozatot hozni, és az áldozat egészen odáig elmegy, hogy hát ha az életemmel fizetek érte, akkor az életemmel fizetek érte, de akkor is én megragadom az alkalmat, hogy az Istennel kapcsolatban legyek. Ezt a kapcsolatot nem vagyok hajlandó feláldozni senkinek a kedvéért. És Dániel kapcsolatban van az Istennel, nem csak örömben, hanem bánatban is, a próbák idején is, és amikor éppen nem szabad neki könyörögni az Istenhez, akkor könyörög leginkább az Istenhez. Kedves testvérek, lehet, hogy van közöttünk olyan valaki, aki azt mondja, hogy én kipróbáltam, én bíztam az Istenben, nagyon imádkoztam valamiért, és az Isten nem hallgatott meg. És azóta valami egész máshogy alakult, mint ahogy szerettem volna, vagy amiben reménykedtem, és csalódtam az Istenben. Nézzük meg, hogy Dániel hogyan éli meg ezt a helyzetet. Neki lett volna miért csalódni az Istenben. Ugye ő reménykedett benne, mégis fogságba kerül. A fogságban tartja a kapcsolatot Istennel, mégis egy olyan helyzetbe hozzák, amikor neki ezt nem szabad tenni. Amikor mégis teszi, és imádkozik, akkor milyen az ő imádság? Azt olvasjuk, hogy magasztalja az Istent, és könyörög hozzá. Ilyen körülmények között is nem csak azt mondja, hogy ja, Istenem, nagy baj van, hanem azt mondja, hogy csodálatos vagy Istenem, és te vagy a mindenható Úr. És valahogy meggyökerezik ebben, hogy kicsoda vagy te Istenem. És aztán, amikor tényleg rátörik az ajtót, akkor se tagadja meg ezt. Mondhatná, hogy rossz lóra tettem, de Dánielnek a reménysége egy olyan élő reménység, ami mindenek fölött való is, minden körülmény között megmarad ez az élő reménység. És hadd legyen ez a zárszó, hogy egyébként ez az, ami megtartja Dánielt. Ez nem csak egy bolondságként vagy botránként minősíthető kapcsolat nem csak egy álhatatos kapcsolat, hanem egy megtartó kapcsolat is. Dániel megmenekül, megtapasztalja azt. Most itt a történet végén azt már nem olvastuk föl, hogy ugye Isten megmenti őt az oroszlán veremben, az oroszlánok nem tesznek benne kárt, akik pedig szerették volna őt megölni, azok esnek áldozatul, őket dobják az oroszlán verembe. Túléli még a támadóit is. Megtartó kapcsolat, az Istennel való kapcsolatunk. Isten nem csak beszél, hanem cselekszik is. És Krisztus követője megmenekül, mert egy cselekvő Istenünk van. Arról az Úr szolgájáról, akiről azt olvastuk, hogy hazatérést készít az ő népének, olvasunk még másokat is. Azt olvassuk, hogy az Úr szolgája, akit szintén így emleget Ézsaiás egy másik proféciában, ő az, aki megvetett volt és emberektől elhagyott, fájdalmak férfia, betegség ismerője. Azt olvassuk, hogy betegségeinket viselte és fájdalmainkat hordozta. A mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze, ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen. Az ő sebe járán gyógyultunk meg. És még sok minden mást is említ. Isten nem csak beszél, hanem cselekszik. Nekünk egy cselekvő Istenünk van. Dániel megtapasztalta az oroszlán veremben, hogy az Isten cselekszik. Nagyon idős korában megtapasztalta azt, hogy valóban véget ért a babiloni fogság, és haza lehet térni. És aztán utána Dániel már személyesen nem látta, hogy ez az Úr szolgája hogyan valósítja meg az igazi nagy szabadítást, de mi most már visszanézve láthatjuk, hogy a legnagyobb szabadítás hogyan valósult meg. Hát így, hogy az Úr szolgája nem csak az, aki hazavezeti az ő népét, hanem az is, aki életét adja az ő népéért. Hát ezzel az Istennel lehet nekünk kapcsolatunk. Ő az, aki mindent megtett ezért a kapcsolatért, nagyon drága árat fizetett érte a kereszten. Ez egy drága kapcsolat, nem csak olyan értelemben, hogy nekem, ha kapcsolatba kell lenni, áldozatot, kapcsolatba akarok lenni, áldozatot kell hozni érte, olyan értelemben drága kapcsolat, hogy ő mindent feláldozott ezért a kapcsolatért. Keressük-e ezt a kapcsolatot? Isten ebbe akar meghívni bennünket, ebbe a kapcsolatba. És kívánom azt, hogy a húsvétra való készülésünk során Isten adjon annyi józanságot, bölcsességet, hogy tudjuk megragadni azokat az alkalmakat, amiket ő elkészített, hogy hol vannak a találkozási pontjaink, és adja Isten, hogy ezek ne elszigetelt szigetek legyenek, hanem hadd legyen egy olyan folytonos és élő kapcsolat, mint amit Dániel életében látunk. Isten bennünket is megtart. Amen. Csak benned nyugszik meg a szívünk, Urunk, valóban. Urunk, ez a világ olyan sok reménységet kínál nekünk, és olyan sokféle lehetőség vár ránk, és annyi mindenbe beletetjük az erőnket, az energiánkat, a reménységünket. Olyan sok minden után szaladhatunk, de te vagy az egyetlen, aki megnyugvást adsz nekünk. Egyedül nálad van békesség. Urunk, köszönjük neked, hogy te ezt készíted nekünk, és köszönjük, hogy te elkészíted azokat a pontokat, azokat a pillanatokat, amikor mi nagyon közel lehetünk hozzád, és te szeretnéd ezt az egész életünkre kiterjeszteni. Urunk, most elsősorban azért magasztalunk téged, hogy ennek a lehetőségét te megteremtetted, hogy a bűnnek az akadályát te hárítod el az útból. Köszönjük, Urunk, hogy azért, ami a kereszten történt, már nem kell azt mondani, hogy mi számodra elérhetetlen, menthetetlen bűnösök vagyunk, és te a Szent Isten megközelíthetetlen maradtál számunkra, hanem te utat nyitottál, Úr Jézus, és köszönjük, hogy te valóban út vagy, igazság és élet. Kérünk téged azért, hogy hadd tudjunk rajtad, mint úton járni, hadd tudjunk veled kapcsolatban lenni, és nagyon kérünk téged, hogy újítsd meg a veled való kapcsolatunkat. Kérünk téged, hogy most hozd elénk azokat a bűnöket, azokat az akadályokat, azokat a hamis reménységeket, amelyek akadályozzák ezt a kapcsolatot, amelyek megterhelnek bennünket, amelyek tévútra vezetnek bennünket, vagy elterülik a figyelmünket, és segíts minket abban, hogy hadd tisztuljon így az életünk, hogyha valaminek az ismeretére eljuttatsz bennünket, akkor tudjuk azt is eléd vinni. Kérünk téged, hogy könyörülj meg a mi túlterhelt életünkön, a folytonos teljesítménykényszerünkön. Könyörülj meg ezen a rohanáson, amiben élünk. Hisszük, Urunk, hogy az idő a te kezedben van. És hisszük, hogy ha te valamire időt adsz, akkor akármennyire túlterhelték vagyunk, akkor van rá időnk. Segíts ezt felismerni. Segíts jól tartani a hangsúlyokat. Kérünk, hogy legyél ott a mi naptárunkban te is. Szeretném megragadni az alkalmat arra is, hogy dedikált időket különítsünk el neked. És kérünk azért, hogy amikor pedig a rohanós időt éljük, akkor pedig ez a kapcsolat hadd ne merüljön feledésbe, hanem legyél ott a mindennapjainkban, ahogy Dánielnek a döntéshozataliban, tárgyalásaiban, a mindennap életében jelen voltál. Kérünk, Urunk, hogy lépjél be az életünkbe, hogyha még ismeretlen vagy a számunkra, és hozd el a te megváltásodat és az új életet, és ha már ismerünk téged, akkor add, hogy legyél is valóban Úr az életünkben, végezd el ezt bennünk. Kérünk téged azokért, akik most különösen meg vannak terhelve, betegségek által, esetleg műtét előtt vagy műtét után vannak, beteg ágyon fekszenek most is. Urunk, kérünk téged, hogy hárítsd el az akadályokat, a félelmeket, azokat a dolgokat, amelyek megnehezítik a rád való figyelést, és a reménységnek a belédvetését. Urunk, kérünk azért, hogy a betegeknek is te legyél a reménysége. És köszönjük, hogy nem tehetetlen Úrként, hanem hatalmas Istenként imádkozhatunk hozzád. Imádkozunk gyógyulásért. Imádkozunk azért, hogy hadd tapasztalják meg az ő testükben, hogy te valóban Úr vagy, és hatalmad van betegséget elvenni. Menthetetlennek tűnő helyzetből megmenteni. Akármi is lesz a te akaratod, kérünk, hogy vondd őket nagyon közel magadhoz. És kérünk a gyászolókért is, kérünk, hogy te adj vigasztalás nekik. Köszönjük, hogy amikor mindenható Úrként gondolunk rád, akkor ez azt is jelenti, hogy a halál sem akadály neked, hogy a halálon is te tudsz átvinni és örök életbe juttatni, a te veled való örök közösségben tovább éltetni. Akkor is, hogyha nehéz elengedni, hadd legyen ez reménység a folytatásra nézve. Az elhunyt felül is, és saját részre is, ezért kérünk, Urunk, hát tudjunk így beléd kapaszkodni szomorúságaink között is. Legyen tiéd a dicsőség, a hatalom az életünk fölött, a mindennapjainkban. Most szeretnénk hívni, várni, hogy amikor elmegyünk ebből a házból, akkor te is legyél útitársunk, és legyél Úr a mi életünkben. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen. Isten velünk, további szép vasárnapot kívánunk.